Job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van Endodó Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Szevasztok, ez itt a Van Endodó Podcast legfrissebb adása. Én Mr. Orange vagyok, és itt van velem Mr. Blue is.
Szia, sziasztok!
Hello! Szóval, mai témánk nem más, mint az egyik kedvencünk, a fantasy. Kicsit történelmi áttekintés is lesz, kicsit saját tapasztalat is lesz, és kicsit csapongani is fogunk, ahogy szoktunk, de alapvetően egy ilyen fantasy evolúciót szeretnénk nektek bemutatni, és hogy honnan hova jutottunk a saját példákon keresztül, remélhetőleg érdekes és izgalmas adás lesz.
Nagyon bízunk benne. Orange, kérlek, kezd el, mondd el nekünk, mi az a fantasy sport, hogyha esetleg valaki még soha nem hallott volna, nem játszott ilyennel, és még sehol nem jött szemben vele, semmi ilyesmi.
A fantasy sport az egyik legolcsóbb hobbi, hogyha a pénzügyi oldalát nézed, bár van fizetős része is, de az egyik legidőigényesebb hobbi is lehet, tehát óvatosan a párkapcsolatokkal. A mi gyerekkorunk igazából úgy zajlott, hogy lementünk biciklizni, lementünk focizni, lementünk kosarazni, és hogyha utóbbi kettő történt meg például, akkor játszótéren draftoltuk egymást. Tegye fel a kezét, aki már vett részt ilyen drafton, és tegye fel a kezét, aki...
Én.
Tegye fel a kezét, aki nem örült, amikor utolsónak ment el az ilyen drafton.
Én.
És tegye fel a kezét, aki rohadt büszke volt, amikor csapatkapitánynak választották, és akkor ő draftolhatott.
Én.
Szóval a fantasy gyakorlatilag ugyanez, csak egy online verzióban. Az élő játékosokat válogatjuk, a valódi NBA játékosokat válogatjuk egy álomcsapat jellegű felállásba, és előre meg van szabva a ligában, hogy, és erre a ligára egyébként többféle felület van, erre is mindjárt kitérünk, előre meg van szabva a ligában, hogy milyen beállításokkal, milyen statisztikákat, milyen számokat fogunk nézni, és milyen módon.
Az egyes röviden hadd foglaljam össze, tehát, hogy a sportmérkőzéseknek a nyers statisztikai adatait használják a fantasy sport felületek, mondjuk nyilván itt a kosárlabda lesz a legegyszerűbb példa, a dobott pontok, a szerzett lepattanók, gólpasszok, és a többi, és a többi, és ezeket fordítja le játékosonként a saját ligájának a rendszerére minden beállítás.
Így van, tehát hogyha például nálad játszik LeBron James, és szerez 25 pontot, 13 pattonot, 9 asszisztot és 4 labdaszerzést az egyik Lakers meccsen, akkor a te csapatodban ez a 25 pont, 13 pattanó, 9 assziszt, vagy nem tudom mennyit mondtam, meg 3 labdaszerzés, lehet, hogy 4-et mondtam, szóval mindegy. Szóval ugyanazok a számok megjelennek nálad is, és egy bizonyos időszak után, ez általában egy hét, ezek összeadódnak, és akkor lehet örülni, vagy búslakodni, hogy a csapatod azon a héten jól teljesített, vagy nem teljesített jól. Milyen típusú pontozásokat, beállításokat ismerünk? Mr. Blue.
Lehet, hogy én még itt nyitnék egy zárójelet, mert amikor megjelentek ezek a digitális sportjátékok, akkor a szakirodalom először mindent fantasy sportnak nevezett. Tehát a FIFA sorozattól kezdve 2K sorozat, ahol ugye ilyen szimulációs, számítógépes sportjátékok kapcsolódtak be, a menedzser játékokat, mint a Championship Manager, vagy későbbi Football Manager.
Azokat is játszottam én is.
Azokat is fantasy sportnak nevezték, meg ezeket a valódi statisztikai adatokra épülő játékokat is. Azért most már ez szépen letisztázódott, mert mondjuk szerintem a legjobb kifejezés az ilyen FIFA típusú játékokra az a szimulációs sportjáték, a menedzser a szimulációs menedzser játék, tehát itt a különbség az, hogy játékosokat irányítunk, vagy játékosokat nem irányítunk, csak a csapatnak a különböző gazdasági mutatóit, de ugye alapvetően mind a két esetben arról van szó, hogy egy PC vagy egy konzol legenerál nekünk betáplált szimuláció alapját szolgáló adatokból valamilyen eredménysorokat, és mondjuk a FIFA típusú játékok esetében ebbe bele tudunk nyúlni a saját kontrollerünkkel. Tehát a gyengébb játékosokat is fel tud húzni egy kontroller kezelésében ügyes játékos. A fantasy sport az nem ez, ott valódi mérkőzés adatokat lekövető játékmódról beszélünk.
Így van. És akkor szintén foglaljuk össze, hogy milyen jellegű játékok tudnak előjönni, hogyha az ember például NBA-t szeretne játszani, fantasy NBA-t. Milyen típusú drafttal tudunk indulni egyáltalán?
Kezdjünk szerintem a drafttal. Tehát, hogy maga egy belépés hogy néz ki, és akkor így szépen végig tudjuk követni, hogy belépek egy játékba, aztán megnézem, hogy hogy működik egy játék, és a végén valaki nyer. Tehát körülbelül ezt a logikát, hogyha végig visszük, akkor a draft az alapvetően, tehát a fantasy sport logika és a draft logika olyan sportligák esetében működik jól, ahol van egy zárt játékos készlet. Tehát az NBA az ilyen, 30 csapat van, a 30 csapatnak a rosterén van 15 plusz 3 játékos, általában van, ahol 14 van, de ebbe most nem menjünk bele, és akkor ezekből a játékosokból lehet válogatni. Tulajdonképpen a minimális létszám egy fantasy ligában, hát elvileg két emberrel már lehet fantasy ligát csinálni, bár ez valami nagyon furcsa játékmód, de mondjuk ilyen 4-6 csapattal már úgy működtethető, a standard fantasy ligák azok 12 csapatosak, és mondjuk 20 csapat az már egy elég nagy ligának számít. Nézzük a klasszikus 12 csapatos ligát, van egy időpont, ez a 12 játékos, aki egy ligában tölti azt a szezont, amit játszani fognak, egy időpontban leül valamelyik fantasy platformra, legnagyobbak azok a Yahoo, az ESPN, és egyébként egy speciális, kifejezetten rajongók által, tehát nem nagy cégek által létrehozott felület, ez a Fantrax oldal, mindegyik pont komos végződéssel, tehát ezek nemzetközi felületek, és egy időben zajlanak általában az alapjáték szerint a draftok, a számítógép a draft felületen kisorsol egy sorrendet, ezek között a játékosok között, és akit elsőnek sorolnak, ő választhat először a teljes játékos készletből, eldönti, hogy szerinte ki lesz neki a legjobb ember, mondjuk a kosárlabda esetében, hát már az elmúlt években konszenzus, hogy ez Nikola Jokic, tehát aki a legtöbb területen segíteni fog. És akkor a második, harmadik, negyedik, stb. 12. és a standard játékmódok szerint itt a draft sorrend megfordul, vagyis kígyó draft van, aki utoljára 12-nek választott, az kezdi az új sort, tövé lesz a 13. választás joga is, aki a legelső volt, neki a következő pikje az a 24. lesz majd, tehát a második körnek az utolsó pikje, és utána újra fordul, tehát ott egyből kettőt választ, 24-25. Egyébként zárójel, a modern fantasy játékokban már azzal is szoktak szórakozni, hogy itt a harmadik, negyedik kör környékén van egy rendkívüli fordulás, de ebben még most talán nem menjünk bele.
Nagyon jól mondtad, hogy egy időpontban szokott lezajlani a draft. Ez többféle módon tud megesni. Az egyik az, hogyha az online platformon, vagy platformon mindenki ott van, vagy hát a lehető legtöbb csapat, vagy lehető legtöbb GM az adott ligából, ezt hívjuk élő draftnak, hogyha valaki éppen nincs ott, akkor az előre beállított játékos erősorrendje jel alapján a gép fog neki húzni, és hogyha pedig egyáltalán nem is kell senkinek sem megjelenni, akkor azt úgy hívjuk, hogy autodraft, akkor mindenkinek a beállított sorrendje alapján a gép fog húzni. Tehát gyakorlatilag csak beállítotok egy időpontot, hogy kedden este 9-kor legyen a draft, kedden este 9-kor ez gyakorlatilag egy másodperc alatt lezajlik, és utána a gép küldi nektek, hogy jó, ez lett a csapatod, innentől csereberélhetsz. És hogyha ezek után akarsz üzletelni, akkor megteheted, illetve van még másfajta draft is.
De egyébként, a legjobb móka az szerintem maga a draft.
Így van, abszolút.
Ez egy ilyen speciális játékmód, hogy nem draftolunk, ez már inkább a próknak ajánlott.
Igen, és egyébként erre is majd lesz példám, mert van olyan ismerős, aki direkt arra megy rá, hogy a Yahoo-nak a saját játékos erősorrendje, tehát ez a pre-draft ranking, amit mondom, te is meg tudsz változtatni, és be tud állítani saját szájad íze szerint, kizárni játékosokat, feljebb mozgatni rajta játékosokat, stb. Szóval, hogyha van a Yahoo-nak egy alap ilyen sorrendjes, a Hornetek például csinálják azt, hogy ott van XGM a ligában, és mindenki autodraftol, és ezek után az a challenge, hogy a Yahoo szerintünk egyébként nem mindig tökéletes, sőt, listája alapján, ami kijön csapat, hát ez biztos, hogy valamilyen szempontból szar lesz, nem a te szimpatikus játékosai lesznek, stb. Tehát ott szanaszét kell cserélned magad. De ez már egy kicsit tényleg előre futottunk. Draft típusokra visszatérve van egy olyan, hogy offline draft, és ez igazából az a fajta megoldás is lehet, ami még az internet előtti időkben zajlott, mert ugye internet előtt ezt nem tudták online megoldani, viszont fantasy játékok már voltak. Akkor még az újságcikkekből, meg az összefoglalókból szedegették az emberek az ország különböző részein a statisztikákat, vagy mondjuk egy adott körzetben, mert ott mégiscsak azért voltak földrajzi korlátok is, de ott alapvetően arról van szó, hogy offline draft, hogy például összegyűlünk egy kocsmában, és iszogatás mellett, egy tábla mellett így felirogatjuk, ugyanazt a draft módszert követjük, van egy sorrend a GM-ek között, az első választ, aztán a második választ, és akkor ott közben három sör között ott hörgünk, hogy miért őt vitted, én akartam vinni. Szóval, hogy a draft emiatt is a legjobb munka tud lenni, mert például el tud vinni online felületről, és az online felületre már csak a végeredményt tölti fel a ligának a főnöke.
Igen, egyébként itt is egy kis történeti áttekintést hadd adjak. Nagyon sokféle eredet története van a ma ismert fantasy sport logikának. Még az sem egyértelmű, hogy melyik sportánkhoz kapcsolódik. Van olyan eredet történet, ahol amerikai foci edzőknek tulajdonképpen a korai analitikai kísérletei jelentek meg ilyen játékos formában az 50-es években. Miért pont az 50-es években? Mert ekkor jelentek meg társas játék formában az első ilyen menedzser játékok. Ez a Stratomatic Baseball volt egyébként a legismertebb, ami, hát amikor a ilyen korai háborús játékok, vagy stratégiai játékok, nem tudom, a Rizikónak az elődjei, a Katánnak az elődjei megjelentek, felfutottak, tehát ez a társasjáték boomnak az időszaka volt, amikor ilyen sport tematikájú játékok is megjelentek, ez inspirált nagyon sok ilyen kísérletet. Például amerikai foci edzőket. De olvastam olyan eredettörténetet, ami egy harvardi professzornak az ilyen statisztikai kísérleteihez és játékához kapcsolja a fantasy sport megjelenését, és a baseball sportákhoz. Minden esetre az bizonyos, hogy a legismertebb korai példák, az egy Daniel Okren nevű figurának a baseball játékai voltak, aki pontosan így csinálta, egy étteremben, egy New York-i étteremben gyűltek össze, online draftokat tartani, és utána rendszeres időközönként összegezték a újságban megjelenő baseball statisztikákat, összevetették egymás csapatát, és egy győztest jelöltek ki. Ennek az étteremnek volt az a neve, hogy The Rotisserie, és egy baseball...
Igen, visszatérő.
Igen, most szerettem, ezt is akartam beharangozni. Minden esetre, ami miatt ez országos, az Egyesült Államokban országos hírre tett szert, az egy baseball strike volt, tehát tulajdonképpen egy lockout időszak, amikor nem volt sporttartalom, valamivel ki kellett tölteni az időt, és például Okránról meg a rotisszeri ligákról írtak a sportújságírók.
Zseniális. Ezt a rotisszeri eredet történetet még nem is hallottam, de ez óriási. Egyébként, hogyha fantasy történeteket akartok olvasni, és térdeteket csapkodni a vicces, humoros, mindenféle tidbitektől és az apró részletektől, akkor a Matthew Berry-nek a Fantasy Life című könyvét fogom tudni ajánlani, ami online természetesen letölthető, és a legviccesebb csapatnevektől kezdve a legfurább beállításokig egy csomó mindent csinál. Ez a Matthew Berry, ez eredetileg a Talented Mr. Roto néven futó fantasy játékos volt, aki csinált egy saját honlapot, Talented Mr. Roto néven, és az én fantasy életemnek ez egy jelentős része volt egyébként, amikor az ottani fórumon beszélgettük meg egyetemista koromban, tehát ráérős koromban, hogy akkor most milyen cseréket hogyan kéne eszközölni, és ott ismerkedtem meg az egyik Van & Dodo podcastes januári projektünk ős atyával, a GM játékkal, de ennyire még tényleg nem akarunk előre rohanni, ezt is még fogjuk említeni később.
Igen, hogy lezárjuk a korábbi gondolatmenetünket, még egy draft típusról kell mindenképpen beszélnünk, mert talán ez a legelterjedtebb, és hogyha nem az NBA vagy a major sportok kategória rendszerében gondolkodunk, hanem például a labdarúgás esetében nagyon sok ilyen kísérlet van, és a napi állítású vagy fizetős ligáknak is az alapja az a licit rendszer, amikor a liga vezetője vagy a fantasy platform valamilyen értéket határoz meg egy játékosnak, és úgy válogatjuk be a csapatunkba, vagy ennek egy másik változata, amikor nincs előre meghatározott értéke a játékosoknak, csak sorban jelöljük őket, és egy büdzséből gazdálkodva ki mennyit ad mondjuk Nikola Jokicsnak egy liciten azért, hogy hozzákerüljön, és aki a legtöbbet adja, azé lesz a játékos, és így gyakorlatilag a teljes ligát le lehet draftolni licittel, a drága játékosok kimennek az elején, aztán amennyi büdzséd marad, annyit oszthat szét. Lehet igen. Egy sztár és sok kiegészítős kereted, lehet több közepes játékosból álló kereted, és ezerféle egyébként megoldás. Ugye most az aktuális, az NBA is elindította a saját fantasy játékát, ott is ilyen kötött értékek volt. voltak ott, és fix büdzsé, kiválogathattad, hogy ennyi pénzből mi lesz az a csapat, akit te összeállítasz magadnak.
Bizony, ez külön más gondolkodásmódot igényel egyébként ez a fajta draft. Ez baromi érdekes, amikor én 2004-ben elkezdtem a fantasyt, akkor természetesen még a körökre osztott draft volt az alapbeállítás, amiben én így belecsöppentem, és akkor azt így próbálgattam, és egy-két év múlva rájöttem, hogy de hát van itt egy ilyen, hogy auction, és akkor az aukciókra is próbáltam belépni. Hát nagyon-nagyon nagy tanulási görbe volt az, hogy rájött az ember, hogy igenis megéri a sztárokra valamennyit elkölteni, és minden egyes játékosnak tényleg megvan a saját értéke, és minden egyes játékosnál előfordulhat, hogy van a ligában egy olyan GM, akinek ez az adott játékos a rohadt nagy kedvence, és innentől kezdve pedig érdemes olyan GM-ekkel játszani, akiknek ezeket a kedvenceit tudod, mert akkor tudod nominálni a játékost, tehát feldobni, hogy akkor ő a következő, akire licitáljunk, akinek a rohadt nagy kedvence az a gatyáját letolja érte, neki már nem túl sok pénze lesz. Tehát lehetnek ilyen stratégiákat kitalálni, vagy lehet ilyen stratégiákat kitalálni, de hát ehhez is ugye tapasztalat kellett, és a saját bőrömön megtapasztalni például azt, hogy jó, spórolok, nem akarok nagyon sokat költeni az elején, hogy a draft közepe fele, amikor jó kiegészítő emberek vannak még bent, akkor én fogjak tudni elhozni minél többet belőle. Na, hogyha még ott is spórolsz, akkor aztán a végén arra ébredsz, mint én, hogy egy tizenakárhányadik évét toló, gyakorlatilag a tolószék előtt álló Tracy McGrady még ott figyel a draftolható játékosok között, körülbelül már legértelmesebb, aki még nem ment ki, neked meg a 200 induló dollárodból még ott van 43, és akkor már csak poénból rátolom a 43-at a McGrady-re, és akkor a többiek csak pislognak, hogy esélyük nincsen megszerezni, miközben egyébként mindenkinek max 2 dollárja van már játékos. Tehát ez is egy, ez kifejezetten egy rossz draft stratégia volt akkor, és ott megesik. Tanulni kell, és hogyha a draft nem sikerül, nem szabad csüggedni, mert utána jön még a másik legélvezetesebb része a bajnokságnak, amikor szanaszét cserélheted a keretedet.
Na jó, de mi alapján döntjük el, hogy kik a jó játékosok, és kik a kevésbé jó játékosok. Szintén a kosárlabda lesz az alap, itt is két alapvető játékmód van, az egyik, és talán a klasszikusabb, az az úgynevezett head-to-head, lefordíthatnánk úgy is, hogy fejfej mellett ligák, de gyakorlatilag itt párharcokra bontott játékmódot kell érteni. Minden héten van egy mérkőzésed az egyik ellenfeled ellen a ligában, majd az alapszakasz végén rájátszás rendszerben döntitek el, hogy ki a bajnok. Ez az egyik standard játékmód, a másik standard játékmód a már megénekelt rotisserie ligák, ahol vannak megadott kategóriák, és ezekben a kategóriákban a játékosaid, mint a szorgos hangyák, egész szezonban gyűjtik a kis pontokat, a kis teljesítményeket, és minden egyes kategóriában külön sorrend van a ligában.
Például
a dobott pontok. Igen, de erről még külön szeretnék majd beszélni, és aki az egyes kategóriákat nyeri, az kap egy pontot, hogy ő lett az első abban a kategóriában, amelyik kategóriában utolsó lett, abban kap mondjuk 12 pontot, ezt összesíti a rendszer, és aki a legalacsonyabb átlagot tudja hozni, vagy a legkevesebb összpontot tudja szerezni, vagyis a legtöbb kategóriában végzett előkelő helyen, az lesz majd a szezon végén a bajnok.
Yahoo-ban, bocs, ez pont fordítva van egyébként, hogy ha nyered a kategóriát, akkor annyi pontot kapsz, ahány csapat van.
Tulajdonképpen mindegy, a lényeg az, hogy
minimalizálod, vagy maximalizálod. Így van. A rotónál az a marha nehéz, hogy ott azért nem lehetnek olyan játékosaid, akik egy-egy kategóriát tényleg levisznek a békaseggé alá, mert onnan nagyon nehéz feljönni. Tehát ott viszont kiegyensúlyozott csapatnak kell lenni.
Igen. Na de mik ezek a kategóriák? A standard NBA Fantasy-ben a 9-cat league, vagyis a 9 kategóriás liga az alap. Általában ezek úgy állnak össze, hogy szerzett pont, szerzett lepattanó, gólpassz, labdaszerzés, blokk, eladott labda, ez egy negatív kategória, tehát minél kevesebb eladott labdája van a csapatnak, annál jobb. Három pontosok és mezőnyhatékonyság, illetve büntető hatékonyság, ezek százalékos kategóriák lesznek. Tehát ez a 9 alap, amit lehet módosítani, van, ahol 8 kategóriát játszanak, és mondjuk a tripla az nem számít külön pontnak, nyilván az NBA tripla boomjával ez felfutott, de ez is egy játszható játékmód, illetve hát akár, nem tudom, 16 kategória, vagy 20 kategória is lehet, tehát amit csak el tudunk képzelni.
Nagyon sokféle lehet, igen, még a példákat hadd hozzak. Egyébként a 9 az azért jó, mert páratlan, tehát hogyha egy head-to-head ligában játszunk, a ahol ugye minden héten egymás ellen mennek a csapatok, akkor ott nem baj, hogyha eldől a párharc, és nem mondjuk 4-4 vagy 3-3, hanem itt speciál 5-4 vagy 6-3 tud lenni. Tehát a páratlan számú kategória az ebből a szempontból nagyon előnyös tud lenni. Nekünk van olyan ligánk, ahol korábban 15 kategória volt, mert még a faltok is benne voltak természetesen negatívként. A játszott meccsek, a játszott percek, de van számtalan olyan kategória a különböző platformokon, amit a liga főnöke, a liga összerakásakor és beállításakor ő be tud pipálni, hogy ezt ő szeretné vagy nem szeretné használni.
Én egyáltalán nem értek mondjuk az amerikai foci fantasyhez. Abban ki tudnál segíteni, Orange, hogy az amerikai fociban ott milyen kategóriákkal játsszák a fantasyt?
Persze, alapvetően az van, hogy még egy dologra nem beszéltünk, a posztokról nem beszéltünk.
Szerintem az ráér.
Tudom, de az amerikai fociban meg különösen fontos, mert ott például van irányító a csapatban, QB, azaz quarterback, akinek a csapat teljesítményéhez hozzáadódik a dobott touchdownok száma például, illetve az amerikai focinál nem feltétlen head-to-head szokott lenni a pontozás vagy a beállítás, hanem úgynevezett pontrendszer van, tehát az összes pályán elért teljesítményt egy azonos nyelvre, egy pontra lefordítja a platform, ez az előzetes beállításoktól függ, hogy mi micsoda. Például egy dobott touchdown az 4 pont szokott lenni, egy futott vagy elkapott touchdown bármelyik játékos által. Az 6 pont szokott lenni. Dobott yardok az amerikai fociban ugye az irányító által. 25 yard az 1 pont. Futott vagy elkapott yardok az 10 yard szokott lenni 1 pont. Ez liga beállítástól függ, hogy 10-esével kerekít, és hogy mondjuk 100 elkapott vagy futott yard után például jár-e bónuszpont, mert ilyen is tud lenni. És a védelmeknek is van külön pontszáma, amit el tudnak kérni, tehát hogyha egy amerikai foci csapatnak a védelme nálad játszik, például a Seattle Seahawks-é, akkor a Seahawks-nak az a heti teljesítménye fog beszámítani, és abban a teljesítményben például ilyenek lesznek, amik pontot érnek, hogy hány pontot kap a pályán a csapat. Tehát hogyha egyáltalán nem kap pontot, az a te védelmednek az 10 pontot ér. A szerzett labdák száma, az interception-ök száma, a kierszakolt és visszahordott TD-k, egy csomó minden van, ami pontot ér, és a végén ezeket a pontokat összesíti a felület, és hogyha ott általában head-to-head a beállítás, tehát hogyha a végén az adott héten neked több pontod van, mint az ellenfelednek, akkor megnyerted a párharcot.
Tehát tulajdonképpen bármilyen sportággal lehet fantasy logikát játszani, ahol kvantifikálható, tehát számszerűsíthető adatok vannak, és ezeket különböző súlyozással, szorzókkal, egymással összevethető statisztikai kategóriákat óriává tudunk tenni.
Bizony, és hogyha egy kicsit az NBA-re áttérünk ilyen szempontból, akkor mi például azt hiszem játszottunk, vagy legalábbis én korábban játszottam olyan ligában, ahol olyan súlyokat adtunk a különböző statisztikának, és olyan beállításokat adtunk a bajnokságnak, hogy ilyen teljesen elmebeteg volt, tehát hogy elsősorban alacsony emberek voltak például a kezdő rosteren, tehát irányító, dobó hátvéd, és közben a blokk volt például felértékelve. Tehát, hogy egy blokk nem egy pontot ér, hanem 4-et. Ezt is be lehet állítani a legelején. És akkor olyan játékosokat kell keresni, akik alacsonyak, viszont rohadt sokat blokkolnak. Ez ugye, mondom, teljesen beállítás függő, akár ki is lehet venni a klasszikus NBA irányító kategóriákat, amikben általában az irányítók jók, ugye bedobott hármas, elsősorban gólpassz, büntető százék, tehát hogyha direkt meg akarod fordítani egy kicsit a liga logikáját, és egy direkt akarsz bele kavart vinni, akkor azt mindenféle szempontból meg lehet tenni. Ez egy óriási előnye például ennek a fantasy-en.
Na jó, de mondjuk ahogy így hallgatlak, ez már az én szememben is nagyon geek dolog.
Igen, természetesen, tehát hogy nem véletlenül toltunk ilyeneket, de még van ennél elmebetegebb, majd azt is mesélem később.
Oké. Jó, akkor most érjünk a posztokra. Ugye alapvetően az NBA esetében a klasszikus posztfelosztás, tehát irányító, dobó hátvéd, kis csatár, erőcsatár és center pozíciók vannak. A standard, tehát mondjuk egy alap 9 kategóriás, tehát 9 kategóriás ligát veszünk alapul, akkor mindegyik posztból 2-2 játékos szokott szerepelni egy fantasy csapatban, tehát összesen 10 kezdőd van. Érdemes ezt a 10 kezdőt úgy összerakni, hogyha mondjuk rotóligában játszol, akkor lehetőség szerint egyik poszton se legyen olyan játékos, ami valamit nagyon elront, tehát például a sok turnoverrel dolgozó irányítók esetében ők nem olyan jók. Vagy hogyha olyan irányítód van, aki sok asszisztot és sok turnovert is hoz, akkor mellé olyan játékosokat érdemes választani, más posztok akik hoznak egy kis asszisztot, de semmiképpen nem adják el sokszor a labdát. Vagy hogyha az egyik centered egy blokkológép, akkor neki el tudod viselni, hogy mondjuk nem dobja olyan jól a büntetőket, mint egy Mitchell Robinson. Nick Claxton, így van. És akkor úgy építed fel a csapatodat, hogy az irányító poszton, vagy az alacsonyabb posztokon jó büntetőzők legyenek, hogy kompenzáljanak. Head-to-head logikában, tehát amikor egymással versengenek a csapatok minden héten egy ellenfél ellen, ott csak az számít, hogy minél több kategóriát nyerj, ott az is jellemző, hogy bizonyos kategóriákat egyszerűen feladnak a játékosok. Mondjuk én azt mondom, hogy engem nem érdekel a turnover, mert azok a játékosok adják el sokszor a labdát, akik sok asszisztot is szereznek, és akkor olyan csapatot építek, amiben az asszisztra megyek rá, és a turnovert meg elengedem. Egy-két kategóriánál többet nem érdemes elengedni, mert vannak olyanok, amelyek között nagy a szórás, tehát mondjuk egy dobó százalék az nagyon változhat, azt nem lehet annyira kiszámítani így hétről hétre. Ha hiába látunk egy szezon statisztikát, hogy egy játékosnak ilyen a mezőny százaléka, azért az hétről hétre elég szépen tud ingadozni bárkinél.
Igen, de azért vannak nagy átlagok, amiket azért mégiscsak be lehet építeni a saját gondolkodásodban. Nekem például volt egy olyan NBA rosterem, ami egyébként bajnokságot is nyert, de ez teljesen mindegy. De olyan volt, hogy a mezőny százalékot, a pontot, a pattanót, az asszisztot gyakorlatilag fixen hoztam minden héten, meg szerintem még a labdaszerzést is. Chris Paul, Monta Ellis, Manu Ginobili, Rudy Gay, David West, Amare Stoudemire, Ramon Sessions, ilyenek voltak benne, tehát aki szarul dobott, az keveset dobott, például Ramon Sessions, de voltak benne kifejezetten vagy a posztjukhoz képest nagyon jó mezőnyöző játékosok, például Chris Paul, például Monta Ellis. Monta Ellist azért igazoltam le, mert a Raymond Felton tudtam érte adni, aki 40% alatt dobott, Monta Ellis meg akkor éppen 50% környék volt, ez még a Golden State-es idő volt. Ugye már ezt tudom, mert David West nevéből kiderült, hogy ez nem egy mai roster. Szóval alapvetően még ezzel is lehet játszani, és olyan taktikát építeni, hogy olyan rostert raksz össze, olyan keretet raksz össze, ami kifejezetten erős, mondjuk még akár százalékban is, de ez valóban nagyobb lutri, mint például arra rámenni, hogy oké, szedjünk olyan embereket, akik a posztjukhoz képest jó pattanóznak, és egy csomó blokkunk lesz, tehát menjünk rá a centes statokra, aztán utána meglátjuk, mi lesz. És akkor beszeded a Clint Capellákat, Josh Hartokat, és a többi, és megnézed, hogy a többi kategóriád éppen hogy alakul. És amikor majd ezt látod, hogy mindig 4-6-ra kikapsz, akkor tudsz még alakítani a taktikán.
Én olyan jó hallgatni, hogy tényleg ilyen 10 éves sztorik így, hogy az ember emlékében mennyire meg tudnak ragadni, vagy hogy milyen csapatot raktál össze, kik voltak akkor a játékosaid, ezek ilyen szép emlékek.
Tudod, mi a kemény, hogy fantasy trédekre jobban emlékszem, mint a valóságbeli trédekre, egyik másikra legalábbis. Tehát például volt egy olyan ligánk, ami, tehát a Yahoo még nem tudta a Keeper Liga beállítást, ezért ezt mi megcsináltuk Excelben.
A keepert mindjárt elmondjuk majd.
Igen, igen. És ott az első keeper szezonban a saját ligánk saját extra beállításainak megfelelően nekem muszáj volt összehozni egy olyan cserét, amit még nem láttunk sose. És egy AK nevű nagyon kedves ismerősünkkel, aki azóta már csak ismerős, de nem fantasy játékos, legalábbis most már nem játszunk együtt, vele léptünk meg egy olyan cserét, amiben ő kapta a rohadt jó játékosokat, én meg a draft pickeket, és akkor tehát mindig kicsit a mi evolúciónk mindig a platform evolúció előtt volt egy picit, és egyébként ez is még az egyik kedvenc témám ebből az adásból, tehát hogy arra a cserére konkrétan, hogy ott mit adtam AK-nak, még jobban emlékszem, mint hogy a valóságban ugyanabban a szezonban például mi történt.
Izgalmas.
Egy beteg, mi?
Igen. Egyébként eddig alapvetően az egyszezonos játékmódokról beszéltünk. Vannak a rövidebb és hosszabb megoldások is. Ugye a szezonos az egy szezonra szól, lemegy a draft, lemegy a szezon, valaki nyer, és utána újraindul az egész. Amelyik irányba most a fantasy elmegy, azok az ilyen napi játékmódok, például az NBA hivatalos honlapjának a fantasy játéka is hoz ki napi ranglistákat, a fizetős ligák is. Egyébként elég komoly vita, sokan gondolkodnak azon, hogy tulajdonképpen szerencsejátéknak tekinthető a fantasy sport vagy sem, mert összevethető egy totóval, különösen ezek a napi játékmódok, hogy én kiválogatom, hogy az adott fordulóban, az adott napon melyik játékosok lesznek jók, és akkor egy napi lista. Van a győztes, valamilyen jutalmat kap. Általában ilyen jelleggel szerveznek a nagy platformok valóban ilyen szerencsejátékszerű játékmódokat. Ezek a napi állítású ligák minden napra valahogy összeraksz egy csapatot. Jellemzően nem draft, mert az hosszú idő lenne, hanem ilyen fix rögzített értékű játékosokat válogathatsz össze, akit egy algoritmus valahogy beáraz, ugyanúgy, mint a Vegas Jocok esetében. Tehát ez a rövidebb, van egy hosszabb szezonokon átívelő játékmód is, amikor a véget érő szezon után körülbelül ugyanazokkal a keretekkel folytatják a játékosok az új szezonban, és itt vannak különböző módok, hogy hogyan lehet átvinni a keretünket, kik lesznek szabadügynökök, és a többi, és a többi. Ezeket hívjuk keeper logikának, amikor tartjuk a játékosokat. És itt például draft választási jogot lehet sztárra cserélni, hogy lehet, hogy ez a szezon most nem jött össze, eladom a sztáromat, de ezért előnyt szerzek majd a következő szezonokra.
Hajaj, és itt a keeper logikában is egyébként nagyon-nagyon sok változatos lehetőség van. Ki lehet találni olyat, hogy minden egyes csapat megtarthat például fix számú játékost, és ez mondjuk legyen 3. Egy 15-ös fantasy keretből 3-at megtartani, ott azért érdemes arra a top 3-ra rámenni a csereberéni, hogy az minél minőségibb legyen. És akkor ez csak darab-darab, tehát hogy megtartottad azt a 3-at, és a következő évi draft az csak úgy simán le fog menni. De lehet olyat is, hogy minden egyes játékost már értéken tartasz, tehát például ahol draftoltuk őket eredetileg, mondjuk a Keeper Liga legelső draftjánál, akkor lehet, hogy megtartasz 3 játékost, de mindegyik játékost a saját draftköre előtt egyel. Tehát, hogyha egy 14. körbe draftoltál egy Russell Westbrookot, mint én annó, akkor 13. körösként tarthat meg a következő drafton.
Tegyük aztán hozzá, hogy fiatalként, tehát ez amikor még a ligába került, és abszolút, nem a sztár MVP Russell Westbrookra kell gondolni, mert ha őt bent hagyják 14. körig, akkor velük ne játsz többet.
Igen. Igen, vannak ilyen régi sztorik, amik... Tehát természetesen most a sikersztoriaimét fogom hozni, nem a legnagyobb lebőgéseimet, bár abból is tudnék egy párat. Szóval, hogy volt olyan liga, amikor Russell Westbrookot 14. körben ledraftoltam, aztán utána vittem tovább évekig. De van olyan keeper liga beállítás, hogy nem feltétlen csak 3-at tarthatsz meg, hanem, és ez volt a mi beállításunk egyébként, hanem akárhány játékost megtarthatsz, de maximum 3-szor tarthatsz meg egy játékost, és ahányadszor megtartasz játékost, azt maximalizáljuk így összesen. Tehát van egy, mi úgy mondtuk annól, hogy 7K-s kereted, hogyha valakit először tartasz meg, akkor az ugye 1K, egyszer kipelted. Ha másodszor tartod meg, akkor az 2K ebből a 7-ből, és összesen 7-et osztogathatsz el a játékosait között. Tehát olyan nem lehet, hogy a 13., 12., 11., 10. körös Westbrookot így sok éven keresztül megtartod, mert max. 3-szor tarthatod meg. Tehát lehet egy ilyen logikát beletenni. És akkor még folytathatnám, aukciós ligában is van egyébként olyan, hogy megtarthatsz játékost azon az értéken, ahol draftoltad. És akkor az a kérdés, hogy valójában az a XYZ játékos a draft értékéhez képest túljátszotta úgymond a szerződését, vagy nem, és a következő évi $200 büdzsétből valójában megéri-e mondjuk Nikola Jokicra 79-et elkölteni. Mert most még rohadtul megéri, de lehet, hogy mondjuk 4 év múlva az a 79 már nem lesz olyan jó.
Igen. Az NBA aukciós fantazinál ez a $200 szokott standard lenni. Uh-huh. De ez is sportonként változik, hogy hol mennyit. Van, ahol kerek százat használnak, és a dollár mértékegység nyilván az amerikai piacról érkezik. Ez tulajdonképpen fabatka is ugyanúgy lehetne.
Így van. Szóval a keeper ligák egyébként nagyon jók, mert ja igen, és a következő, amit még nem mondtam, vagy félig említettem, az, hogyha 13. körösként tartod meg például a Russell Westbrookot, az azt jelenti, hogy ott nem tudod máshogy nyomon követni a dolgot, hogy mit adsz érte, csak úgy, hogy draft pickek cseréjét is engedélyezed a ligában. És például a mi fantasy evolúciónk a baráti körben Mr. White-tal, meg a többiekkel, még az ős időkből, Kaminoival, Rabóval, Fischer, stb., AK-val, Dodóval, természetesen. Akkor mi úgy játszottunk, hogy ahogy mondtam, hogy egy Excelben elkezdtük felvezetni, hogy jó, itt van egy csapat, itt van a 13 darab pikje, meg lehet tartani a különböző játékosokat, különböző pikket. Annyi volt a lényeg, hogy annak a piknek meg kéne lenni, illetve hogyha nem volt meg, akkor egy magasabb pikkel megtarthattad. De annak meg mennyi értelme van, hogyha van egy árérték arányban nagyon-nagyon jó játékos, például egy nagyon késői Russell Westbrookod, és egyszer csak nem 13. köröst adsz érte, amit adhatnál, hanem mondjuk 10. köröst, mert nincsen 10. kört a 13. köröt pikked. Szóval, hogy ezt a lehetőséget is be kellett vezetni hozzá, ezt az Excelben szépen vezettük, és általában az röhögtünk, hogy a Dodo volt az, aki gyakorlatilag nem a nála levő pikkekkel és játékosokkal is kereskedett majd a végére, és olyan játékosokat ajánlgatott a különböző beszélgetésekben, akik még nem voltak nála, de így kérdezte az elméletizet, hogy mit kérnél a nem tudom kicsoláért, az X-i meg Y az jó lenne, értem, ezért, tehát így... Szóval el lehet borulni nagyon. És amikor mi ezt kitaláltuk, és elkezdtük vezetni az Excelbe, akkor utána 2 vagy 3 évvel a Yahoo is bevezette ezt a PIK nyomonkövetést, és akkor a mi offline dolgunk, a PIK nyomonkövetés is nagyon-nagyon leegyszerűsödött, mert azért az nagy segítség, amikor a gép tudja követni, hogy a Dodo Kaminoinak az 5. körös PIK-jét már hanyatszor cseréli hova, és az milyen utat jár be.
Igen, még mielőtt kicsit erre a fantasy evolúcióra is rátérnénk, de tulajdonképpen ezzel párhuzamosan még egy játékmódot érdemes bevezetnünk, ez a dinasztia mód, amelyben a játékosok valamilyen fizetéssel, általában a mondjuk a zárt kepligák esetében a saját fizetésükkel számítanak be, tehát ugyanúgy van egy kepje a csapatoknak, mint a valódi NBA-ben, körülbelül ugyanaz, vagy mondjuk a luxusadóhatár, szinte mindegy is, és úgy draftoljuk a játékosokat, ahogy a fizetésüknek is be kell férni ebbe, vagyis nem lehet csak sztárokat draftolni, hanem a jó szerződések nagyon felértékelődnek. Illetve olyan is van, hogy szezonokon átívelően, tehát mondjuk ledraftolom LeBron James-t, akkor a LeBron James szerződése kerül be egy táblázatba, és amíg neki tart ez a szerződése, addig én játékosként ugyanúgy rendelkezem. Hát ugye itt nem LeBron James szerződése fölött, hanem LeBron James tulajdonképpen digitális képének a játékjogai fölött. Ugye a fantasy ligák, ahány fantasy liga létezik, annyiszor többszörözi meg az összes játékost. Tehát ezért beszélek itt képekről. Tehát ez a játékosoknak a képe, másolata, digitális kópiája. És akkor a keprendszerrel, pikkekkel is gazdálkodhat egy csapat, ez egy komplexebb út. Még egyetlen mondat, utána átadom a szót így a fantasy evolúcióhoz. A sportligák alapvetően a fantasy-t egy ilyen edukációs eszköznek tekintik, akkor járulnak hozzá, hogy fantasy felületek használják fel a logójukat, játékosaikat, tehát a jogtulajdonukban álló elemeket, hogyha azt gondolják, hogy ez népszerűsíteni fogja a sportjukat, illetve fejleszteni, okítani, tanítani fogja azokat a sportrajongókat, akik az ő sportjukat követik. Ugye a fantasy sport nagyon nagy segítség abban, hogy megértsük, hogy ki számít jó játékosnak, miért számít jó játékosnak, milyen készségek, milyen statisztikai teljesítmények kellenek ahhoz, hogy egy sportligában valaki sikeres legyen. És esetleg a szerződések is mondjuk itt már a dinasztia jellegű ligáknál, hogy mit jelentenek, hogyan számít. Tehát nagyon jó eszköz ez arra, hogy bekapcsolódjunk egy liga működésébe, megértsük az alapvető logikáját akkor is, hogyha alapvetően számunkra egy új sport. Tehát például, hogy csak a saját kis aktuális elborult játékunkat hozzam fel, amikor láttuk, hogy a Fentrex-en megjelent az NCAA kosárlabdának a fantasy sport változata, akkor addig rágtam itt a Vanendodó csapatnak a fülét, hogy na, csináljunk egy ligát, nem számít, hogy ki nyer izé, draftolunk egyet, tudom, hogy azt se tudjátok, hogy kik az NCAA csapatok, meg kik a játékosok, nem érdekel, nézzük meg, egy kicsit többet fogtok utána tudni arról, hogy milyen csapatok vannak, kik a jó játékosok, hogyan csináljuk az egészet, és akkor megcsináltunk egy draftot, és van egy NCAA ligánk hatunknak, amit én például arra használtam, hogy szépen begyűjtöttem a csapatomba azokat a játékosokat, akik a korai mock draftokon előkelő helyen vannak, és akkor így hétről hétre tudom figyelni, hogy mit teljesítettek éppen.
Utolsó is vagy, mire húzat?
Teljesen utolsó vagyok, mert nem a jó NCAA játékosok játékosokat válogattam össze, hanem a draft prospekteket, tehát már az NBA teljesítményüket figyelem, igen. Minden esetre
én meg úgy vezetek, hogy tökéletes a lövésem nincsen az egészhez, én csak mint fantasy játékos hülyeskedtem azzal, hogy vasárnap esténként rászántam 5 percet, hogy megnéztem, hogy az adott héten ki volt a nagyon jó játékos, ki az, aki az én csapatomban a rohadt nagy kutyaütő, és a következő héten kinek van sok meccs a szabadügynökök közül, és akkor felvettem ilyen egynél több meccs meccses. Játékoskák, akik még így, ne adj Isten, még nem is voltak olyan nagyon bénák fantasy szempontból, és gyakorlatilag azzal, hogy több meccsem van, és több pontot, és több pattanót, és mindent többet szereznek, így tudok egy 5 hét után 5-0-val állni, de így közöm nincsen a sztorihoz. Tehát ez a fantasyben a másik olyan dolog, hogy ha nem értesz hozzá, akkor is lehetsz benne sikeres, és akkor is lehetsz magadra büszke valamilyen szinten, mert hogyha egy ilyen picikes, és itt egyébként egy kicsit ellent mondanék neked, Blue, hogy senkit nem érdekel, hogy hogy végzünk, de... De engem például, okay. És szerintem a többieket is valamilyen szinten igen, tehát már...
Ez
már
volt csak a promószöveg, ez volt igen, a promószöveg, hogy senki ne érezze úgy, hogy hátrányban van.
Így van egyébként, és tudtam egyébként, hogy ha belecsöppenünk, akkor a tervezetnél sokkal több időt fogok erre szállni, így a saját tapasztalataimból kiindulva. De az igazság, hogy ez mindenkinek egy döntés kérdése, és most már elkezdünk olyan vizeken nevezni, és olyan témákat kapizsgálni, ami gyakorlatilag így az egésznek a végkövetkeztetése, vagy így a tanulsága a számomra, de ebbe még nem akarok belemenni, mert a vége nekem, ennek az egész adásnak a vége, az gyakorlatilag az lesz, hogy és mit adott neked a fantasy. És gyakorlatilag
igen, de
a fantasy amíg, nélkül amíg most nem ülnénk itt.
Igen, amíg összeszeded ezeket a gondolatokat, egyébként ez tök jó, hogy mi is részben a fantasy kapcsán ismerkedtünk meg egymással, de azt még mindenképpen el szeretném mondani ilyen kötelezően hangozékeny jelleggel, hogy alapvetően akkor indult világhódító útra ez a sportrajongói tevékenység, amikor megjelent és elterjedt az internet. Tehát a digitális platformokról beszélünk yep. már nagyon sokat, és egyrésztről az archiváláshoz sem rossz, hogyha van digitális segítség, de ami igazán fontos, hogy a földrajzi határokat átívelő módon lehessen játékosoknak egy platformra, egy fórumra, egy játékligába kerülnie. Bajban lennénk, hogyha csak a saját lokális környezetünk hasonló sport iránt érdeklődő rajongóival tudnánk játszani egy helyi yeah. étteremben. Ugye yeah, mi is ahányan vagyunk, annyi városban élünk gyakorlatilag. Így és
szar lenne a helyi, megyei, magyar focival foglalkozni, bár valószínűleg egyébként nem lenne szar, tehát annak is megvan a saját szépsége, és hogyha itt a helyi közösségbe akarok jobban beolvadni, mint nem tőzsgyökeres sváb egy sváb városban, akkor mindenképpen ez lenne az irány, de ezt az utat már a 11-es fiam a Matyi járja, aki ugye megy a helyi klubba, és ő kapuskodik, mindegy. Szóval ez, hogy a földrajzi határok kitágultak, mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy mi itt Magyarországról tudunk fantasyzni, és nem kell hozzá Amerikában lennünk ahhoz, hogy egy amerikai sportot tudjunk követni és játszani.
De te kifejezetten amerikai fórumokon kezdtél el ezzel a játékkal megismerkedni, nem?
Abszolút. Ahogy mondtam, először ez a talentedmrroto.com nevű oldal volt, amire nem is tudom, hogy hogyan akadtam rá, illetve a Yahoo-nak ez a Yahoo Fantasy oldala, ahol 2004-ben gyakorlatilag egy public ligákban, tehát nyílt ligákban, ez a bárki bárhogyan jelentkezhet, oké, oda regisztráltam egyet, benyomtam, oké, draftoljunk, nézzük meg mi ez, és első évben még csak kettő csapatom volt, és annyira megtetszett, hogy teljesen beszippantott. És mondom, akkoriban még úgy tökre ráértem, itt egy egyetemista korszakomban voltam, és gyakorlatilag ez egy olyan hobbi volt, hogy olcsóbb, mint az ivás, olcsóbb, mint a csajozás, még akkor nem voltam teljesen készen, hogy hosszú távú barátnőm legyen, és a többi. De később aztán, amikor lett barátnőm, és még mindig fantasyztem, akkor azért voltak konfliktusok, mert ugye egy kicsit több időt vitt el ez a dolog, különösen a draft, különösen, amikor egynél több csapatod van, és különösen, amikor elindul a szezon, és egymás után jönnek a draftok, és hülyén osztod be a hetedet, és gyakorlatilag mit olyan egy héten 5-ből 5 hétköznap, és akár hétvégén is mondjuk több draftot lenyomsz, bár a Yahoo-n azért volt limit, mert egy usernév alatt maximum 4 csapatot lehetett akkor még. Ezt Mr. White úgy oldotta meg, hogy több usernévvel regisztrált, és mindegyikkel volt 4 csapata. Nem tudom, hogy a csúcsponton 16 csapata volt, vagy több, de hogy az már számomra is ilyen kicsit elmebeteg szint volt. Szóval ez a hőskor, amikor erre így ráakadtunk, akkor azért nekem elsősorban külföldi oldalak adták meg az ihletet, de természetesen amikor, és itt az evolúció azért beindult. Tehát, hogy nem feltétlenül csak public ligákban akarsz indulni, mert azok a ligák, azok általában úgy futnak ki, hogy aki végig aktív, az jellemzően első vagy második lesz, mert folyamatosan tudja faragni a csapatát, folyamatosan tudja a szabadügynököket felvenni, folyamatosan tud, ha véletlenül van még egy aktív játékos, vagy még kettő, akkor azokkal cserélgetni, és ki tudja használni azt, hogy egyébként mindenki beleszart az egészbe, és tehát ha aktív vagy, akkor nagyon könnyen nyersz. És innentől kezdve a kihívás az marha gyorsan elveszik, tehát kell olyan liga, ahol már ismersz legalább
ahol mindenki aktív.
Ahol lehetőleg többen aktívak. És akkor kell egy olyan szintű platform, mint mondjuk egy chatszoba, vagy egy fórum, ahol már ismerősök vannak, már ugyanaz az érdeklődési körű bagázs ott van, és mindenki játszani akar. És ez volt a bball.hu-nak a fóruma, és az onnan összejövő bagázs, akikkel megalapítottuk a képerligánkat. Amikor kitaláltuk, hogy Yahoo Mémi nem tudja, de mi azért szeretnénk draftpicket is cserélgetni. Ez volt az első ilyen evolúciós lépésünk. Majd a következő az volt, amit mondtál is ligatípusként, hogy akkor jó, hát most már még a képer sem feltétlenül akkora kihívás. Csináljunk már valami még nagyobb újdonságot, és hozzunk még egy bonyolító tényezőt be a képbe, ez volt a fizetések. És akkor megalapítottuk. Hát a Fish megcsinálta a Hardcap ligát, aminek egy picit finomított változatát mi a Dynasty-t csináltuk meg Mr. White-tal. Ez gyakorlatilag ugyanaz a sztori a kettő. Egy picit extra szabályokkal a Dynasty-ben, hogy a Dynasty-ben van még pluszban cash is, amit mi még különböző dolgokra tudunk használni. Tehát, hogy én megint egy olyan dolog volt, amit a Yahoo nem tudott kezelni, mi viszont megpróbáltuk, és azóta is van egyébként külön Dynasty táblánk, és a mai napig játsszuk. Szóval ez a fajta evolúció, ez nálam így nézett ki, hogy elkezdtem egy ilyen public érában, aztán utána kellett a saját társaság, úgymond, akikkel már rendszeresen kicsit jobban ismerve egymást, meg folyamatosan tényleg magasabb tétre, és tényleg aktívabban tudtunk játszani, majd még egy kicsi bonyolítás, mert már az sem volt elég. Közben a fantasy játékos érdeklődése kibővül, és akkor nyit egy másik sport irányában, például ez az én esetemben az NFL volt, de most már nem játszom NFL ligákban, mert a következő evolúciós lépés, hogy amikor elkezded, akkor rohadtul ráérzed, aztán az életszakaszaid változnak, ugye először barátnőd lesz, aztán feleséged, az én esetemben meg még három kölök is, és...
Vagy barátod, férjed, ne legyünk ennyire kirekesztőek.
Így van.
Bár egyébként bárkinek, a fantasy sport hagyományosan, tehát az látszik, hogy inkább férfiak játéka, amit nem értem
abszolút
különösebben, hogy miért, de ezt mutatja a tapasztalat.
Igen, szóval bárkinek bármilyen lehet, nevezzük családnak, akik egy kicsit lejjebb tolják prioritásban ezt a fantasy dolgot, és akkor hirtelen a 8-12 esetleg több sporttal, még ennél is több ligádból hirtelen faragni kell, és akkor eldöntöd, hogy valójában melyik ligákat fogod leadni, és csak a legfontosabb, legbonyolultabb, leginkább szeretett ligáid maradnak meg, vagy már az se. Tehát van, ismerek olyat, aki egyáltalán nem játszik most már, pedig óriási játékos volt, és a többi. Tehát az én evolúcióm az így nézett ki, és azért volt marha jó, mert közben egy csomót tanultam magáról a sportról, a játékosokról, a millióról és a játékos társakról, tehát a GM társakról, akikkel együtt játszottunk, és szerintem holtig tartó barátságok is kialakultak. Te mikor kezdted el?
Én úgy ismerkedtem meg ezzel az egész fantasy sport logikával, és itt is hadd nyissak egy zárójelet. Ugye Magyarországon mondjuk az ilyen GM játékok azok elsősorban fantasyhez kötődnek. Angol szász nyelvterületen ez nem feltétlenül van így. Nagyon gyakori az, hogy egy társaság összejön, és mondjuk ha NBA-t, akkor a 2K-nek a menedzser módjával játszik több csapat, és akkor építik a saját keretüket, cserélgetnek egymással, és akár le is játsszák egymással a meccset. Tehát ilyen típusú menedzser játékok is léteznek. Léteznek ugye dedikáltan menedzser játékok, említettük már a Championship Managernek a játékmódját például, ami szintén játszható igazi játékosok ellen, de a gépi szimuláció ellen egy ember is egész jól el tud ezzel működni. Én nagyon szerettem mindig az ilyen játékokat, és ez időrabló tud lenni, tehát nekem ez volt az egyik gyerekkorom, ami az egyik gyerekkorom, igen, mert hogy szinte egy pár húzamos világ, amikor ezzel játszik az ember, és az NBA kapcsán is valami ilyesmit kerestem, de igazán jót nem találtam. Nyilván lehetett angol közösségekbe bekapcsolódni, de nem tudtam annyira jól angolul, hogy ez működjön, meg nem volt olyan komoly gépem, amivel játszani lehetett, vagy konzolom, ami ebbe bekapcsolódást kínált volna, és azt láttam, hogy itt Magyarországon a fantasyhez kapcsolódóan jönnek létre ilyen típusú játékok, és az NBA Magyarország csoportban, akkor még NBA Sport TV-n csoportban megjelent egy Hungót nevű játék, ahova 30 menedzsert toborzott az egyik admin, Mayer Gyuri, hogy induljon el ez a liga, és ez nekem nagyon tetszett, csak fogalmam sem volt arról, hogy mi a fantasy. És akkor láttam, hogy ez a liga, mondom, elvárás,
nem mondod, hogy... Nem mondod, hogy a Hungót előtt még semmit nem tudtál róla?
Semmit nem tudtam róla, én a Hungót miatt láttam, hogy van ez a Hungót, és ez pont olyan dolog, ami engem érdekelne, nekem tetszene, de ehhez elvárás, hogy fantasy ismeretekkel rendelkezzen valami. Jó, akkor én nem jelentkeztem a Hungótba, hanem én egy évet azzal töltöttem, játszottam, hogy ezeket a fantasy játékmódokat úgy megismerjem. Akkor bekapcsolódtam public ligákba, bekapcsolódtam nem public, hanem például a Dodó Podcast által szervezett fantasy ligába, ja, és akkor is különböző játékmódokkal kipróbáltam, hogy ez hogy néz ki, micsoda. De egyébként ez nem igaz, hogy nem hallottam róla, mert egy évvel korábban egyszer már valahogy feldobta nekem az NBA csoport, vagy valamelyik reklám, és akkor nem tudom, egy aukciós draftot megcsináltam, meg egy Yahoo profilom volt, és körülbelül tudtam, hogy ide, hát azt hagytam is ott a fenébe, tehát ez a klasszikus public league logika, hogy ledraftoltam, és utána egyszer eszembe jutott, hogy ja, amúgy hogy is áll ez a csapatom? Ja, jó, tök jó. Tök jó, de hogy nem is foglalkoztam különösebben veled, mert hogy a fantasy az szerintem nagyon erősen hozzátartozik a közösség. Tehát az, hogy kik azok a játékostársak, akikkel együtt vagy. Úgyhogy egy évet én ezzel eltöltöttem, és akkor utána jelentkeztem Mayer Gyurihoz, hogy szia, ha van üresedés, szeretnék jönni, most már tudom, mi az a fantasy.
És hát... Mutasd a CV-det, mi az Isten csináltál eddig. Yahoo profilt küld el, mi a túlva egy még a...
Igen. És hát azóta nekem így a hobbim a Hungót. Tehát ahol tényleg 30 menedzser van, cap, és tulajdonképpen próbáljuk úgy csinálni ezt a ligát, hogy ahogy IRL a valóságban működik egy NBA csapat, azt a lehető legjobban leképezni a játékban.
Az a vicc, hogy nem is csak egy csapatot, hanem a konkrét teljes ligát próbáljuk leképezni. És ezt most így kicsit csengnyalásnak fog hangzani, de nélküled szerintem ez a liga már nem létezne. De az biztos, hogy nem ilyen formában létezne, ha még véletlenül még fenn is maradt volna. És örülök, hogy egy kicsit én is hozzá tudok tenni azokkal a beszélgetésekkel, amikor egy-egy ilyen szabály apróságot így feldobsz, hogy hú, basszus, ez valamit meg kéne oldani, mert ez így van, meg úgy van, de ez nekünk nem lesz jó. Na, már itt már olyan dolgokkal kell szembesülnünk, hogy mit tudom, a two-way játékosoknak a heteit hogyan számoljuk, amikor aktívak a rosteren, és akkor az ő cap hitjük mennyit nyomnak a sapkából, mikor igazolhatjuk le, milyen fizut adhatunk nekik, hányat
mikortól lesz cserélhető.
Jézus Máriám, szóval, hogy és ez a precizitásod, amivel utána néztél a fantasy körülményeknek, és felhoztad magad gyakorlatilag egy év alatt, megtanultad azt, amit mi egy évtized alatt, kicsit játékosabb formában, és kicsit lassabban. Szóval le a kalappal, Mr. Blue, és csináld még tovább. Nagyon hosszú ideig, nagyon ugyanezzel a lelkesedéssel, és ugyanígy megpróbálunk támogatni, de hogy ez tényleg... És akkor most a saját evolúciómban is egy fél mondatot hadd rakjak ide, úgyse egy fél mondat volt, meg úgyse egy fél mondat lesz, ezt mindenki tudja. Szóval amikor én munkahelyet váltottam, tizenakárhány év után eljöttem a Magenta T-től, és átigazoltam egy kék-piros T-hez, de a kettő között volt néhány hónap, és abban néhány hónapban a Magenta T úgy engedett el, hogy egy coachsal lehetett beszélgetni, aki irányba rakott, és nem csak úgy röpködtem a semmi közepén. Szóval azzal a coachsal megbeszélgettük, hogy ha saját magam tudnék választani bármilyen munkakört, akkor mit szeretnék csinálni, és gyakorlatilag rávágtam, hogy NBA GM akarnék lenni. Kicsit elkerekedett a szeme, és így megkérdezte, hogy oké, akkor ahhoz mit kéne tenned most? Mondtam, hogy nagyon jó kérdés, fingom nincsen, de el tudok gondolkodni rajtam, ugye pont ez volt a gyakorlat célja. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy igazi NBA GM nem is biztos, hogy fogok tudni még lenni 40 éves fejjel gyakornokoskodni, stb. Tehát az IRL vonalat azt úgy eléggé hamar lelőttem, nem voltam elég tökös, valószínű, de megállapítottam, hogy a fantasy játék, és főleg ez a Hungot, mert ez addigra már volt, ez pontosan ezeket a hajlamaimat, hogy mondjam, elégíti ki, és ebből a szempontból a Hungot az a non plus ultra, ami a ligának a legvalósághűbb leképezése és a legrészletesebb leképezése, kicsit már tényleg elmebeteg szinten, tehát nem vagyunk szerintem olyan nagyon sokan, akik ennyire érdeklődnek ezután a csapatépítési szabályrendszer után. Valóságban sem, és ráadásul ennek a ligának egy a valósághoz nagyon hasonló, de azért nagyon-nagyon sok minden nagyon-nagyon saját megoldással kezelő része van, tehát innentől kezdve az, hogy köpöd vágod a valós CB-t is, és a Hungot CB-t külön gyakorlatilag te írtad. Hát kicsit közösen, de azért alapvetően te írtad. Szóval néha csak úgy pislogok, hogy te megvalósítottad azt, amit én így arra a kérdésre adott válaszomban én így gyakorlatilag így mondtam, hogy hát akkor NBA GM akarok lenni. Te meg NBA.com is vagy gyakorlatilag.
Hát azért ezt közösen csináltuk, tehát hogy ezt egy ember nem tudná csinálni, meg ehhez kell az is, hogy a játékosok is úgy legyenek aktívak, hogy egy kicsit kiveszik a részüket a közös feladatokból. Például most az in-season tournamentünk az adás pillanatában éppen fut, és hát ez az kell, hogy az in-season tournamentben legyenek játékosok és játékvezetők, akik külön egy ilyen ráépített játékmóddal, egy logikai játékon keresztül végigjátsszák a meccseket és párharcokat. És hát nyilván 30 csapatnak a 4-4 meccsét, azt nem tudja egy-két ember levezetni, ellenőrizni, úgyhogy mindenki egy kicsit ki kell, hogy vegye a részét abban, és hogy nem csak játszik, hanem pörgeti is így ezt a malmot, ami működőképes lesz.
Igen, és ez egyébként még ráadásul mindenkinek a saját malmára is hajtja a vizet, ha már malmot pörgetünk, hiszen amikor majd a rájátszásba bejutunk, vagy bejut bárki, akkor már fogja tudni, hogy a mi rájátszásunknak hogy történik a lebonyolítása, mert az in-season tournamentet gyakorlatilag azzal tettük nagyon hasonlatos-e. És ez, hogy belett van, vagy gyakorlatilag mindenki a lebonyolításba, ez egy plusz nagyon erős csapatépítő rész is, és egy plusz nagyon erős gyakorlatilag céltudatosan a te munka mennyiségedet csökkentő rész is, mind a kettőre tökre egyet tudok érteni.
Abszolút. És tudod, kik a legsikeresebb ungót menedzserek?
Akik már voltak playoffban és vezettek le rájátszásban.
Nem erre gondolok, tehát milyen skill-ek kellenek hozzá.
Tudom,
hova akarok kiukadni.
Igen, arra, azt is tudom, hogy hova akarsz kiukadni, csak egy dolgot még akartam mondani, hogy ha bárki valaha a hallgatók közül érdeklődik, hogy szeretne csatlakozni ebbe az teljesen elmebeteg ligába, jó értelemben elmebeteg, akkor egészen nyugodtan lehet jelentkezni nálunk, CoGM-nek bármikor bárkit fel tudunk venni szinte, aki hozzá fog tudni szagolni a dologhoz, és egy kicsit tud figyelni, és a legjobb CoGM-ek lesznek majd a, hát valamennyi fluktuáció folyamatosan van, tehát hogyha véletlen egy másik GM azt mondja, hogy mostantól nem szeretne csinálni, mert nem ér rá, akkor a CoGM-ek közül kerül majd ki az utánpótlás, csak ennyit akartam beszúrni. Mielőtt te rákötsz a következő témánkra, hogy milyen skill-ek kellenek a Hungot bajnoki címhez.
Igen, tehát a legjobb hungót játékosok azok a GM-ek, akik kipróbálták magukat a Dodó Podcastnek a GM játékában, és ehhez megtanulták a CBA logikát, megtanulták az NBA csapatok működését, és gondolkodnak hosszú távú stratégiákban, tudnak gondolkodni cserékben, lehetőleg olyan cserékben, ami ugye minden résztvevőnek valamilyen szempontból megéri vagy megérheti, tehát van egy ilyen előzetes felkészültségük, és tulajdonképpen ugye a CBI adásban beharangozott módunkon szeretnénk egy kicsit feleleveníteni a Dodó Podcastnek ezt a szép hagyományát, és mi is egy GM játékot szeretnénk lebonyolítani, amelyben a megoldásaitokat majd a vanendodo egybeírva kukac@gmail.com e-mail címre várjuk. És...
az egybeírva, nehogy odaírjátok.
Igen, tehát nincs benne se alsóvonás, se pont, se space, se semmi, csak oneanddodo ékezet nélkül kukac@gmail.com lesz az e-mail címünk, de ezt majd az adásunk posztja alatt is megtaláljátok majd. És azt a feladványt adtuk fel számotokra január 15-i határidővel, hogy a remek szezon startot produkáló Minnesota Timberwolves bajnoki futását egyengessétek, írjatok egy rövid gondolatmenetet arról, hogy hol tart ez a csapat, mire van szüksége, és ennek a gondolatmenetnek a végén javasoljatok egy, maximum két cserét arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnátok fejleszteni a Minnesota Timberwolves gárdáját még az idei NBA deadline-nál, hogy a playoffban, az idei playoffban minél jobban tudjanak szerepelni. Tehát ez egy win-now megoldás, nem rebuildet kell lebonyolítani, és maximum két cserét írhattok. Ez a két csere, ez lehet olyan, hogy van egy A opció és van egy B opció, hogyha az A opció valamiért nem jön össze, akkor a B opciót csináljátok. Lehet olyan, hogy két egymástól különálló csere, amit mind a kettőt csináljátok, de meg kell indokolni nem csak azt, hogy a mininek miért éri meg, hanem hogy a másik csapat miért menne bele ebbe a cserébe.
Realitás nagyon fontos lesz elsősorban a második csapatnál, így van.
Igen, és mindezt a kis érvelést, kis ötletelést és a cserét bele kell, hogy szuszakoljátok egy oldalba. DocX formátumban szeretnénk majd kérni a megoldásokat, és hát ilyenekkel ne játszatok, hogy egy oldalba beleférek 6-os betűmérettel, úgyhogy 12-es betűméret, lehet szimpla sorkört, címet nem kell adni, mert úgyis egy e-mailben külditek el, ahol a tárgyban ott lesz a GM játék, meg a nevetek, és egy oldalban férjen be a csere leírása és az érvelés is.
Hajrá, hajrá!
Mit kell még tudni erről? Semmit nem kell tudni. Január 15-ig várjuk
január
a megoldásokat.
15. Igen, ez január 15, mondjuk legyen este 8.
Az tökéletes, igen. Mindenki aludjon.
Hogy 15-én, utána. Igen. 15-én már úgy tudjatok ti nyugovóra térni, hogy már csak rommá kell izgulni magatokat, hogy mit fogunk erre mondani, illetve mi 15-én este már tudjuk olvasni a jobbnál jobb megoldásaitokat.
Korábban is elküldhetitek természetesen, tehát nem kell a határidőig várni, viszont ennek a játéknak biztos, hogy lesz majd egy második, és talán még egy harmadik fordulója is, úgyhogy úgy készüljetek, hogy ennek lesznek következményei, illetve a megoldásaitokat mi adásban fogjuk majd átbeszélni, és nyilvánosságra hozni, hogy milyen Minnesota Timberwolves megoldások születtek.
A terveink szerint legalábbis igen.
Igen, hogyha nem szeretnétek, hogy a neveteket bemondjuk adásba, akkor használjatok valamilyen aliaszt, valamilyen jeligét, ez teljesen rátok van bízva. Mi az e-mail cím alapján ki tudunk majd értesíteni mindenkit, tehát arra az e-mail címre fogunk válaszolni, amiről egyébként a pályázatot küldtétek. Tehát erre fogjuk majd igen. Az eredmény a saját értékelésünket megadni.
Így van. Anonymous 29 és Kovács 4 Béla tovább jutott. Jól van. Szuper. No, akkor ez is megvan. És akkor már csak egy, hát ilyen kicsit szentimentális gondolatom van a végére. Mind a kettőnk szájából elhangzott, hogy a fantasy nagyon társasági játék, és nagyon nem mindegy, hogy kikkel játszod. A legelején szóval én marha hálás vagyok a sorsnak azért, hogy azokkal az emberekkel összehozott még ott a legelején, akikkel gyakorlatilag a következő, hát most már mondhatom, hogy 20 évet, mert 2004 óta vagyok aktív fantasy játékos, legalábbis a EHU profilom szerint. Én nagyon hálás vagyok, hogy ezekkel az emberekkel összehozott, mert például Mr. White-tal azóta vagyunk összebútorozva kb. Meg még egy jó pár emberrel nagyon komolyan tartjuk a kapcsolatot, és ha az ott nincs, akkor az életünk szerintem mindannyiunknak lehet, hogy teljesen más irányt vett volna. Nekem például nem lenne itt ez a podcast, nem lett volna, meg az előző podcast nem lettek volna, meg a fordítások, a könyvfordítások nem lettek volna, meg a cikkírások nem lett volna, meg egy 2004-es aténi olimpiai besegítés a Nemzeti Sport Online-nak nem lett volna, meg az a dilemma, amikor ott az olimpia után feltették a kérdést, hogy jó van, de akkor te most jössz hozzánk, ugye szeptembertől full time melózni, vagy most mit fogsz csinálni, és nekem ott nagyon kellett gondolkozni, hogy a már addigra meglevő, akkor még matávos gyakornoki állásom, ami a diplomámnak megfelelő irányban vitt, vagy egy teljesen papír és képzettség nélküli, ám de szerelem projekt lehet, ne az első állásom, azaz az NSO. Szóval, hogy nekem a sport és a fantasy sport gyakorlatilag ezeket a lehetőségeket adta. És marha hálás vagyok tulajdonképpen így saját magamnak, hogy annó nem voltam egy lusta dög, mint általában egész életemben. Nem hagytam abba az egészet, nem fordítottam hátat, mert így lett ez az élet, legalábbis szerintem. Ilyen szép kerek formában is. De hogy a társaság szerintem az élet savaborsa, és teljesen más, és szerintem nem lenne ilyen király, hogyha ez a baráti kör, ez a társaság így nem lenne, úgyhogy én tök boldog vagyok, hogy ez a fantasy dolog ez idáig vezetett, és remélem, hogy minél többen így vagytok ezzel, ha meg még nem, akkor meg lesztek.
Ez szép végszó volt, Orange. Én nagyon szeretem a pátoszt, mindjárt hányok egy szivárványt, de azért őszintén örülök neked, hogy így gondolkodsz erről, tehát hogy a te örömöd az enyém is, és minden, és remélem a hallgatók öröme is, akiknek köszi, hogy így hallgattátok ezt a mai beszélgetésünket.
Ha támogatni szeretnétek a munkánkat, és akár egy ilyen remek baráti társasághoz csatlakozni, akár a mi Patreonunkon keresztül, akkor kérlek nézzetek fel a patreon.com/vanendodo oldalra, választhatok magatoknak egy csomagot, és a választott csomagnak megfelelő társasággal fogunk tudni szolgálni nektek, és feature-ökkel. Az egyik az olyan, hogy valóban tudtok majd személyesen találkozni a hasonló érdeklődési körű és hasonló támogatói szintű emberkékkel, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, mert nagyon jókat fogunk tudni beszélgetni.
Igen, hát azért nem véletlenül így alakítottuk ki a csomagjainkat, tehát valahogy mi így képzeljük el ezt a podcast közösséget.
Próbálunk alakítani, igen.
Na, szuper. Sziasztok!
Lávcsi Szercsi!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!